Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság mindenben kudarcot vallott a háborútól a migrációig. Most szülessen újra a jobb oldal, nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök az Il Giornale című jobboldali olasz napilapban megjelent interjúban. A miniszterelnök kijelentette, hogy a Fidesz csatlakozni akar az európai konzervatívok és reformerek pártcsaládjához, amelynek elnöke Giorgia Meloni. A Nemzeti Összetartozás napján átadták a felújított Tisza kastélyt a Békésvár megyei Geszten. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében Gesztet szimbolikus helynek nevezte, és felelevenítette a kastély történetét. Az átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A jövőben immár nem csak nemzeti összetartozásra lesz szükség, hanem nemzetek közötti összefogásra is. Azokkal, akiknek fontosabb a béke, mint a háború. Jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a székelyföldi Farkaslakán. A politikus a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésen vett részt az udvarhelyszéki községben, a Trianon emlékműnél. Beszédében ünneplő, nem pedig emlékező és főleg nem szomorkodó közösségként köszöntötte a jelenlévőket. Ünneplő közösség, mert újra egymásra találtak, egymást erősítik. Itt vagyunk ugyan szétszakítva, de élünk és összetartozunk, emelte ki Soltész Miklós. A Nemzeti Összetartozás napja lehetőség, hogy a trianoni békediktátum évfordulóján ne csak a történelmi traumákra, hanem a sikereinkre is emlékezzünk, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte, nem csak vesztes háborúk, levert forradalmak szerepelnek Magyarország történelmében, hiszen minden nehézség ellenére itt vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb népeként, és olyan sikereink vannak az elmúlt 104, de főleg az elmúlt 14 évben, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Ha bármilyen okból a NATO hadba lép Oroszország ellen, mivel hazánk is NATO tag, Magyarország hadviselőfél lesz, hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. Áder János a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán történelmi párhuzamokat vont a mai háborús helyzet és annak lehetséges kimenetelei, valamint az első világháború kirobbanása és az azt lezajló trianoni békediktátum között. Megnyílt Magyarország tiszteletbeli konzulátusa Monakóban, így a június 9-i európai parlamenti választáson már 147 külföldi helyszínen szavazhatnak a magyarok, ami a legmagasabb szám valaha, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség ZRT két pályázatán 6 modern környezetbarát autóbusz beszerzésére nyertek lehetőséget 3 városban, a Zöld Busz programban, közölte a Humda az MT-vel. Ismertették, hogy a következő években Kecskeméten 2, Budapest agglomerációjában 1 hidrogén üzemanyagcellás, Veszprémben pedig 3 akkumulátoros elektromos autóbusz állhat majd forgalomba. A nyári diákmunkaprogram jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek a munka világának szabályaival, a pénzkereset mellett. Hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte, az elmúlt időszak tapasztalataiból látszik, hogy a diákmunkaprogram sikeres. Az idén június 17-től lehet regisztrálni a részvételre, a program július 1-én indul és augusztus 31-éig tart. A magyar felsőoktatási modell fő pillére a rugalmasság, valamint a kutatói, az oktatói és szervezeti autonómia, mondta a Budapesten Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, a Matthias Corvinus kollégium szervezésében létrejött a Magyar Egyetemek kizárása az Erasmusból és a Horizontból okok és lehetőségek című konferenciát megnyitó beszédében. Az államtitkár hozzátette, az Egyetemeket Vizsgáló Európai Felsőoktatási Társaság, valamint az Európai Teljesítményértékelő Rendszer megállapításai szerint a magyar rendszer rugalmas, teljesítményalapú és értékorientált. Végül az időjárásról. A csapadék legkésőbb az északkeleti tájakon is megszűnik. Nagy területen kiderül az ég, de párássá válik a levegő, foltokban kötképződik. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papilikó vagyok. A templom felújítása, valamint a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a 2500 fős Abc településen május 30-án. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek a szentmise elején megáldotta a nemrég felújított templomot. A szentmise után pedig köszöntők hangzottak el. Műsorunkban ezekből válogatunk. Elsőként Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt hallják.
Szentírásban, illetve az evangéliumban hallhattuk a meghívást. Hallhattuk, hogy Jézus hívta a vakot, jöjjön oda hozzá, és hitt neki. Nap mint nap kapunk hívásokat. Nap mint nap kapunk olyat, ami értékes hívás, szép és fontos, és sajnos van olyan is, amikor az embert vagy embereket meg akarják vezetni, be akarják csapni, a hívás az hamis és csaló. Annak idején 25 éves Brenner János atyát is hívták, jöjjön áldoztatni. Magával vitte Jézus Krisztusnak testét, és azok, akik gonosz módon hívták végül is, nem tudták, hogy ezáltal Magyar Egyháznak, Szombathelyi Egyházmegyének, Brenner családnak végül is egy mártírt, vértanút, egy boldogot adnak. Nagyon nehéz eldönteni és kiválasztani, hogy mi az igaz, mi a hamis, és esetleg a hamis az mikor válik mégis a javunkra. Én is kaptam egyszer egy meghívást, és ez kicsit kapcsolódik vakemberekhez. Jó 25 évvel ezelőtt hívtak, hogy 10 vak fiatal embert nemzetközi versenyre, csörgőlabda versenyre kísérjem el, legyek ott segítőjük. Nehezen álltam bele a dologba. Féltem, mit kezdek velük. És mégis életem egyik legszebb, mondhatnám, sorsfordító, életfordító élménye volt az a 4 nap, amit velük töltöttem. Megtanultam tőlük, hogy a fogyatékossággal élőket, súlyos betegeket nem folyton sajnálni kell, pityeregni mellettük, mert az nem segít. Ugyanúgy szeretnék ők is sérülten is élni az életüket, ugyanúgy nevettek, én 4 nap alatt annyit nevettem velük, annyiszor megtréfáltak, mondták azt is nekem, levernek, mint fak a poharat. Először nem értettem, majd rájöttem, hogy ez is a barátság jele. Miért mondom ezt el nektek, kedves fiatalok, de természetesen felnőtteknek is? Amikor templomot újítunk föl, amikor egyházi iskolákat indítunk, támogatunk egyházaink vezetésével, így például az Egri Főegyházban vezetésével, köszönet érsekatyának, papjainak, pedagógusoknak. Miért tesszük mindezt? Azért, hogy a hívásokra, a meghívásokra választ tudjunk adni, és oda tudjunk figyelni, mi az igaz és mi a hamis. Oda tudjunk arra figyelni a világ iszonyatos zajában és zörejében, hogyha valakit családi hivatásba, édesanyát, édesanyát hív a Jóisten, akkor merje vállalni időben, a gyermekeket merjenek vállalni. Ha valakit papi, szerzetesi, szerzetes női hivatásra hív a Jóisten, merjetek neki válaszolni, mint ahogy oda mert lépni az a vakember az Úr Jézushoz, mert meghallotta a hívást. És hogy megmutassák az iskolák és a templomaink, egyházi vezetőink, hogy mi a hamis, mi az, amit ki kell dobni az életünkből, amire oda se kell figyelni. Ezért van értelme mai világban is, 21. században is ilyen csodálatos módon felújítani templomokat és támogatni egy kicsi település egyébként fantasztikus és csodálatos katolikus iskoláját. Isten áldja mindazokat, akik ezért sokat tettek. Köszönöm szépen kétkezi munkásoknak, mestereknek és természetesen szakembereknek ezt a fantasztikus beruházást, megvalósítást. Először jártam itt, talán 1/2 évvel ezelőtt, hát azt mondhatom, leesett az állam. Most is nagy nehezen teszem vissza, mert olyan csodálatos lett, és olyan szép. Köszönöm a kórusnak az éneket, akik még szebbé tették ezt az ünnepet. De köszönöm Acciaknak, hogy bemutatják a világnak, hogy bármi is történt a történelem során, török megszállás, és visszajöttek. Utána német, vagy első világháborús megszállás, román megszállás, és itt vannak. Kommunistáknak az üldözése, és itt vannak. Férfiak, akiket elvesztettek a Donnál, de mégis itt vannak a leszármazottak. És adjon ez a templom felújítás erőt mindenkinek, és választ is arra, hogy hol jönnek a szirénhangok, hol az igazak, hol érdemes megmaradni és küzdeni, és mi az, amit ki kell vetni az életünkből. Isten áldja önöket, kedves érsekatya, tisztelt érsekatya, köszönöm szépen, hogy sokadszorra Főegyház megyében ilyen csodának lehetünk szemtanúi, részesei, adja a Jóisten, hogy sok-sok ilyet érjünk meg közösen.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a történelem nehézségeit felidézve kiemelte, hogy mindig a hit vezérelte és tartotta meg az embereket.
Nagy öröm, hogy ma itt lehetek, és ezen a szép ünnepen részt vehetek. Szép ünnep, hiszen valljuk be, hogy mindannyian tudjuk, hogy minden nemzet annyit ér, minden település annyit ér, amennyivel a múltat tiszteli, megőrzi és továbbadja. És a múlt a sok elemből áll. Történelmünk több mint 1000 éve nagyon sok elemből tevődik össze. Épületekből, lelkekből, történelmi eseményekből, és mindig akkor járunk el helyesen, ha ezt jobb, szebb állapotban átadva az utókornak megőrizzük azt a jövőnek. 1000 éve egy gondolat vezényel bennünket, egy gondolat, ötlet tart meg minket egyenesen, az mindig a hitünk. Mindig a vallásunk, a gondolataink, és ehhez nagy mértékben hozzájárulnak a templomaink. Ha egy településre bemegyünk, egy települést elérünk, már messziről mindig a legszebb látvány, hogyha egy templom gyönyörűen mosolyog ránk. Ha messziről a napfénybe világít. Figyelünk rá, leköti a szemünket, és büszkék vagyunk rá, hiszen egyben, aki ezt teszi, aki dolgozik vele és felújítja, az egyben a jövőbe vetett hitét is ezzel megerősíti és megőrzi. És hogy a történelmünk milyen? Gazdag. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy itt Európa közepén több mint 1000 éve őrizzük hagyományainkat, itt Apcón őrizzük a múlt eseményeit, és átadjuk a gyermekeinknek egy egyházi iskolába. Mi az alapja ennek az egésznek? Én úgy gondolom, hogy a közösségek. Ha a közösségeink erősek, ha összefognak, ha összetartanak, akkor a közös erő az mindig teremt. Tisztelet és köszönet az Egri Egyházmegyének. Mikor Varga József atyával először, plébániai kormányzó úrral először beszélgettünk az apci templomról, mi sem gondoltuk, hogy ennyi szépség van benne. Mi sem gondoltuk, hogy ennyi történelmi ékesség, ennyi történelmi hagyomány, hagyaték állít a rendelkezésünkre. Tudtuk, hogy nem mostani építmény, és tudtuk, hogy szépet lehet belőle létrehozni. Az egri érsekség, Soltész Miklós államtitkár úr, kedves barátom, a magyar kormány, a hívek közössége, civil szervezetek, nagyon sok helyről sikerült felújítanunk, rendbe tennünk. 2-3 évvel ezelőtt sokan úgy gondolták, hogy úgysem fog végigmenni. Mindannyian láttuk azt a nehéz és nagy munkát, amit az építkezés során végrehajtásra kerültük. Mindannyian tudtunk arról, hogy mennyi probléma van. Én köszönöm szépen a közösségnek, a híveknek, hogy volt türelmük ezt kivárni. Köszönöm szépen mindazoknak, akik az utolsó pillanatig hittek benne, és ma erre a gyönyörű szentelési napra ma elkészült. Gyönyörű lett, büszkék lehetünk rá, és úgy gondolom, hogy ez a jövő. Így kell tennünk valamennyi régi épületünkkel, a településsel, a szívünkkel, a lelkünkkel, a gondolatainkkal, egyházközséget, egyházi közösséget, világi közösséget kell építenünk, és azok az elvek, amik több mint 1000 éven keresztül minket itt tartottak ezen az egyenes úton, ezt kell továbbadni a gyermekeinknek. És ismerve az iskola működését, én nagyon hálás vagyok, hogy vannak. Nagyon hálás vagyok, hogy a gyermekeinknek átadják ezt a gondolatmenetet, hogy tanítják, nevelik őket a jóra és a szépre. Mindig van olyan, ami akadályozó tényező. Nekünk tudnunk kell eldönteni, hogy mi a jó, mi a szép, és ezt kell a gyermekeinknek megmutatni, az értéket. Ez az érték fog bennünket továbbvinni. Megtisztelő számomra, hogy itt lehetek, ezen a szép ünnepen, öröm együtt ünnepelni az apciakkal, és gratulálok. A következő 1000 évre egy gyönyörű templom készült itt el, és bízunk benne, hogy az utódaink, azok ugyanígy fognak nézni például a templomra, és mindennek fognak azért tenni, hogy újból felújításra kerüljön. Gratulálok, és az Isten áldását, nagyon jó egészséget kívánok és kérek valamennyi hívőre, valamennyi ma itt levőre és valamennyi apcira.
Varga József plébániai kormányzó köszönetet mondott az állam és az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amelynek segítségével felújították a templomot.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit mai közös ünnepünkön. Mindnyájan azért jöttünk ide, mert fontos nekünk a templom. Az Isten háza minden közösség és község életében nem csak egy ékesség, hanem a mennyei atyánkkal való kapcsolat, a nagybetűs szent. Innen forrásozik keresztény életünk, szentségeink, itt kötünk házasságot, itt kereszteltetjük meg gyermekeinket, itt imádkozunk elhuntjainkért, itt őrizzük keresztény értékeinket, kultúránkat. Ezért becsüljük templomainkat. De ezt a templomot, amikor a 14. századi eleink elkezdték építeni a község és a közösség számára, először is gótikus, majd nem tudjuk, hogy mi okból, de már a barokk stílusban, most ma élő apciak, mi vagyunk a felelősök ezért a templomért, ezért a közösségért. Ezért is vágytunk arra, hogy templomunk újra a maga pompájában hirdesse Isten dicsőségét, és ezért kértük arra az Egri Főegyházmegyét, a magyar kormányt, Apcközség önkormányzatát, hogy álljon mellénk apci hívekkel összefogva e felelősségvállalásunkban. Amikor ma Európa szerte templomokat szüntetnek meg, erekjéket osztanak szét, mi templomot áldunk meg, és erekjét helyezünk el a helyi katolikus iskola kápolnájában, hogy boldog Brenner János élete példa legyen a fiataljaink számára. Köszönjük ezt a Szombathelyi Egyházmegye püspökének, Székely János püspök úrnak, akit ma közöttünk a vértanú pap testvére, Brenner József atya képvisel, és adja át néhány perc múlva az iskola kápolnájában az erekjét. Isten hozta, és köszönjük példaértékű adományát. Mindnyájunk nevében, az Apci Egyházközség nevében nagy tisztelettel és kiemelt szeretettel köszöntöm dr. Ternyák Csaba érsek urat, és köszönöm, hogy mellettünk áll, amikor egyházközségeink szükséget szenvednek, segít a közösség építésében, így ezen templom munkálatait a főegyházmegye is segítette. Köszönjük minden értünk vállalt segítségüket, támogatásukat. Köszönöm a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola vezetőinek, tanárainak, minden dolgozójának azt a szolgálatot, amellyel folyamatosan biztosítják azt, hogy az apci családok feltétel nélkül bízhatnak bennünk, és munkatársaik vagyunk gyermekeik nevelésében, oktatásában, és így ránk bízhatják legféltettebb kincsüket, gyermekeiket.
Az ünnepség az iskolában folytatódott, ahol Brenner József, a szombathelyvasvári székeskáptalan nagy prépostja elhelyezte vértanú testvérének, boldog Brenner Jánosnak erekjéjét az iskola kápolnájában. Visszaemlékezésében beszélt testvére haláláról és a családgyászáról.
1957 karácsony előtt a harmadik adventi vasárnap volt, és a vasárnap reggel a Rábakádhelyi plébánián, ahol ő káplán volt, be volt zárva a templom a Szent Mise idejébe. Mindenki tanácstalanul kérdezte, hát hol a káplán úr? Erre sokan azt válaszolták, hogy hát a fiatal ember biztos elaludt, menjetek, kelcsétek föl. Mentek, plébánián zörögtek, csöngettek, semmi jel. Megint visszamentek tanácsolni a templomhoz, és akkor jött egy követ, aki azt mondta, hogy ne keressétek a káplán urat, mert a zsidán az iskola mellett fekszik, meggyilkolták. Természetes, hogy ő a templom zárva volt, minden hívő oda ment. Én lentibe voltam akkor káplán, és hétfőn a káplán társammal átmentünk a templomba, hogy a keresztkútba rendet rakjunk. És amikor rendezkedünk, befut egy gyerek a templomba, és azt mondja, hogy tisztelő, gyorsan jöjjön a plebániára, távirat van magának. Mondom, melyikünknek? Azt mondja, magának. Átmegyek a plebániára, akkor így összehajtogatott táviratok voltak, kinyitom a táviratot, édesapám küldte, és az volt bent, hogy azonnal gyere haza, Jancsi hirtelen meghalt. Hát mondom, miben halt meg? Motorozott, akkor ugye az irigykedtek rá, az állam is irigykedett, mert egy öt falut motoron el tudott látni a hittanúgákat az iskolában. És hát ma mi baja lehetett, motorba lesett? És mit csináljuk? Nem volt a zsebemben akkor még telefon, sőt, akkor még a plebániákon sem volt telefon. Átmentem a postára. És a postás kisasszonynak mondta, hogy legyen szíves, hívjon valakit föl Szombathelyen, valamelyik plebániát vagy valakit, megkérdezzük, hogy mi történt a távirat miatt. Azt mondja a postás kisasszony, tisztendő, nem kell Szombathelyt fölhívni. Mi postások egymásnak átadtuk a hírt. A maga testvérét meggyilkolták. És akkor természetesen mentem haza, ott volt a bátyám is, a szüleim pedig teljesen oda voltak. Előtte egy-két nappal írt egy levelet. Abban a levelben azt írta, hogy küldök maguknak egy szép karácsonyfát. Olyan, ami alul sűrű, ha akarják, megritkíthatják. De ha nem tetszik, akkor küldök egy másikat. És mire a karácsonyfa megérkezett, a János halott volt. És attól kezdve édesanyám, hát édesapám elég hamar meghalt, utána édesanyám nem engedte meg, hogy karácsonyfát állítsunk. Én édesanyámnál laktam, és karácsonykor sose volt már karácsonyfa, mindig csak Betlehem. És még egy érdekesség, hogy tulajdonképpen nem a temetkezési vállalat, hanem a politikai rendőrség, az ÁVÓ tette koporsóba, és vitték be Szombathelyre december 18-án. Ott volt a püspök atya fölöltözve, asszisztencia, papok, a szalézi templom tömve volt, nem jött a koporsó. És egyszer csak civil ruhás emberek, ugye akkor divat volt az, a bőrkabát, nekem is volt egy bőrkabátom, és civil ruhás emberek jöttek, és azt mondták, hogy menjenek haza, nem lesz temetés, elmarad a temetés. De egyetlen egy ember nem mozdult. 3/4 óráig politikai rendőrség hozta a koporsót, ők is tették be a koporsóba. 3/4 óra múlva hozták a holttestet, és akkor meg lehetett kezdeni a temetést. Jánosnak 2 mondását említeni, hát ugye a halálát is lehet, de most ugye arra nincs elég idő, 2 mondását említeni a Jánosnak. Az egyik mondása, van egy könyv is róla a naplójáról. Ebben azt mondta, Jóistent szólítva, hogy tudom, hogy te nem kíméled azokat, akik szeretnek téged. De nagy hasznuk van belőle, hogy szeretnek téged. És a papi jelmondata is, mondtam, hogy 2 évig volt pap. A papi jelmondata az volt, hogy az Isten szeretőknek minden javára válik. Minket testvéreket 2 citáltak a Szent Gotthárdi rendőrségre. Ha se tudtam, hogy tanú vagyok, vagy vádlott vagyok. Azt mondogatták, hogy nem akarjuk azt, hogy szenték kreálják a meggyilkolt káplánt. Hát szenté nem kreáltuk, ugye magától is boldoggá lett avatva 2018-ban, és beteljesedett az, amit mondott, az Isten szeretőknek minden javára válik. Meggyalázták, de a Jóisten fölmagasztalta.
Kedves hallgatóink, összeállításunkban Apcra látogattunk, ahol május 30-án a templom felújítását, valamint a helyi katolikus általános iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepelték. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Berg Judit, Rumini című meséjének 5. részét.
Kik vagytok, nagyfülű idegenek? Barátnak mondjátok magatokat, mégis foglyul ejtettétek 2 alattvalómat, Pillét és Komlót. Azt állítjátok, hogy békés szándékkal jöttök, mégis fejszékkel törtök a fák életére.
A nevem Rumini,
hajósok vagyunk Egérországból. Megrongálódott a hajónk, és a javításhoz fára volt szükségünk. Nem tudtuk, hogy a fakivágás nálatok tilos.
Mi is használunk fát, de csak a viharban letört ágakat. Az élő növényeket életünk árán is védelmezzük.
Nekünk kidőlt fák is megfelelnek. Kérlek, engedd szabadon a társainkat. Ígérem, hogy amint megjavítottuk a szél királynőt, elhagyjuk a szigetet.
Halld az ajánlatom, merész idegen. Bizonyíts be, hogy valóban barátunk vagy, és akkor szabadon engedem a társaidat.
Hogy bizonyítsam?
Szigetünket nemrégiben támadás érte. Ezernyi apró féreg rágja a drága kérget, megeszik a leveleket és hajtásokat. Holnapra pusztítsd el őket, és cserébe szabadon távozhattok.
Hogy pusztítsak el holnapig több ezer férget? Ez képtelenség. Engedd szabadon legalább a kapitányt, hogy segíthessen.
A kapitányod alszik, és mindenki más is, hiszen ittak az altató forrásból. Vagy elűzöd az ellenségeinket reggelig, vagy mindnyájan itt vesztek.
Meglátjuk, mit tehetünk, de ehhez vissza kell térnünk a hajóra.
Menjetek! Innen úgysem szabadultok!
Na, Balikó, most mihez kezdjünk?
Tegyünk valamit.
Hogy tudsz ilyenkor is a hasadra gondolni?
Egy jó ebéd élesíti az elménket. Nézd, maradt tegnapról krumplis tészta.
Jó, én töltök a kancsóból vizet. Kicsit poshat ugyan, de legalább nem alszunk el tőle.
Jaj, Rumini, ez az egész olyan félelmetes.
Az, de én nem vagyok hajlandó megijedni.
Én egy kicsit azért igen.
Ki kell találnunk valamit, Balikó. Nem hagyhatjuk cserben a többieket. Menjünk le a raktárba. Negró azt mondta, hogy a ládákat a Pele király kertészetébe szállítjuk. Csak akad köztük valamelyikben féregírtó.
Mi csinálsz, Rumini? Ne rongáld meg a rakományt. Ezeket a ládákat sértetlenül kell Pelevárba szállítanunk.
Ha nem bontom ki, mindannyian itt pusztulunk.
A kapitány nagyon fog haragudni.
A kapitány örülhet, ha élve szabadul innen. Tartsd közelebb azt a lámpát.
Na, mit találtál?
Ez az! Kertészeti méreg, férgek és kártevők írtására. Vízben kell feloldani, aztán lehet vele permetezni.
Nagy vagy, Rumini! Gyerünk a fabatkákhoz!
Várj, Balikó! Mégsem lesz jó ez a méreg. Lehet, hogy a fabatkákat is megbetegíti. Meg az a rengeteg hernyó, őket is sajnálom.
Miért? Hiszen csak kártevők.
Igen, de mégis. Egyszer majd pillangó lesz belőlük. Csak ki kell várni az időt. Vagyis nem is kell kivárni. Hiszen itt az öregítő szirup. Hogy ez eddig nem jutott eszembe? Balikó, gyere!
Felséges királyom, nekem tetszik Rumini terve.
Nekem is tetszik, Pille. Csak azt nem tudom, hogy beválik-e.
Persze, felség. Ettől a sziruptól minden lény megöregszik. Egyetlen csepétől is megvénülnél. A hernyók viszont teljesen kifejlődnek tőle, csak rájuk kell permetezni a szert.
Mégis hogyan?
Azt mondtad, hogy minden fának kijelölt őrzői vannak. Felhigítom a szirupot, hogy jusson belőle mindenkinek, aztán az őrzők bepermetezik a gondjaikra bízott fákat.
Felség, a sziklabörtönben ébredeznek a rabok.
Köszönöm, Komló. Tereljétek őket a tisztásra. Onnan fogjuk figyelni az eseményeket.
Hol vagyunk? Mi történt velünk?
Rémesen zúg a fejem.
Kapitány úr, Doki! Mindent megmagyarázok, de előbb figyeljük, hogy mi történik.
Rumini, mindenkinek jutott a szirupból?
Igen, felség, a fabatkák készen állnak.
Akkor kezdhetjük.
Mi ez a nyüzsgés?
Káprázik a szemem. Vörösek lettek a fák, pedig nyár van.
Azok nem falevelek, Doki, hanem pillangók. Több ezer vörös pillangó kelt ki az ágakon.
Biztos csak álmodom. Hatalmas vörös felhő borítja a szigetet. Lassan emelkedik. Micsoda káprázat?
Hurrá! Sikerült! Elrepült a felhő. Útra keltek a pillangók.
Barátaim, fogadjátok leghálásabb köszönetünk. Mindannyian szabadok vagytok, és alattvalói már is nekiláttak, hogy megjavítsák a hajótokat.
Rumini fiam, egyetlen szót sem értek.
Már is megmagyarázom, uram.
Hajónapló folytatás. Szerencsés szabadulásunk után a Matka király hálából rendbe hozatta a Szél királynőt. Bámulatos, hogy ezek a parányi lények mennyire tudnak bánni a fával. Néhány óra alatt újjá varázsolták a sérült hajótestet, felépült a tat, a korlát, de még új mentőcsónakot és evezőket is faragtak nekünk. Megtudtuk, hogy legközelebb az Orom-szigeten tudunk ivóvizet szerezni. Ez az úgynevezett sárkányszoros túloldalán fekszik, ezért először ott fogunk átkelni. Megjegyzés, kiderült, hogy csodával határos módon valóban Batka-szigeten nő a receficefa, amiről Cincogi doktor mesélt. A Batka király néhány kéreg darabot adott a doktornak, aki több száz aranyra becsüli az ajándék értékét. Sebestyén, első tiszt.
Na te napló! Ahhoz képest, hogy néhány hete nincstelen csavargó voltam, ma már van munkám, jó barátom és néhány igazi kincsem is. Először is zsebrevágtam néhány tekercset abból az eltéphetetlen spárgából, amivel a fabatkák a legénységet kötözték meg. Aztán új barátaim is lettek. A két fabatka, Pille és Komló, akiket Balikóval fogtunk el, nagyon hálás volt, amiért később szabadon engedtük őket. Ezért nekem ajándékoztak egy térképet. Egyszer kalózok éjszakáztak a Batka szigeten. És amikor a tábortűz körül aludtak, Pille és Komló átkutatta a zsebüket. Akkor találták a térképet egy Orom-sziget nevű rejtekhelyről. Pille szerint mi is ki fogunk ott kötni, mert ott fakad a legközelebbi ihatóvízű forrás. Persze a térképről nem szólok senkinek. Csak Balikót avatom be, aztán majd titokban elmegyünk kincset keresni. Alig várom már. Komló a mancsomba nyomott egy darab kérget is. Állítólag gyógyító hatású, valami recefice fáról származik. Megkóstoltam, undorítóan keserű és kemény, de nem akartam Komlót megbántani, ezért azt is zsebre vágtam. Most megyek, mert Negro ordibál, hogy indulunk. Irány a kincses sziget.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini című meséjének 5. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről. Eddig a biblikus teológiai szótár elmélkedését, leírását próbáltuk lelki szemünk elé állítani. Az apostolok cselekedetei egy fontos momentumot, mozzanatot emel ki a papság átadásában, az egyházi rend szentségének átadásában, mégpedig a kézrátételt már az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetében, és annak is a 6. versében, amikor kiválasztják a szerpapokat, a diákónust, a 7 diákónust, akik az asztal szolgálatára lettek rendelve, akkor az apostolok elé állították őket, írja a 6. fejezet 6. verse, azok imádkoztak, és rájuk tették a kezüket. Ez a kézrátétel azóta is az egyházi rend továbbadásának fontos, elmaradhatatlan mozzanata. Az apostoli szukcesszió, folytonosság azt jelenti, hogy az apostolok kézrátétele folytonos a szentelendőkben, ma is bármelyik pap, diákónus, püspök vissza tudja vezetni az ő papi szolgálatát, küldetését az apostolokra. A mostani alkalommal áttérnénk a katekizmusnak a megfogalmazásaira, és az alapján próbáljuk összefoglalni a Bibliát, a Biblia kinyilatkoztatását a papságról, és a papság feladatát meghatározni a katekizmus alapján. Krisztus egyetlen papsága nyilatkozik meg, mondja a katekizmus, az 1544-es pontban. Az ószövetségi papság összes előképe Jézusban teljesedik be, aki az egyetlen közvetítő Isten és az ember között. A következő pontban pedig Krisztus megváltó áldozatának egyetlenségéről szól a katekizmus, amely egyszer s mindenkorra megtörténik. De megjegyzi a katekizmus, és mégis az egyház eukarisztikus áldozatában jelen valóvá válik. Ugyanezt kell mondanunk Krisztus egyetlen papságáról, jelen valóvá válik a szolgálati papság által anélkül, hogy Krisztus papságának egyetlenségét csorbítaná. És ezért Krisztus az egyetlen igazi pap, a többiek csak ő szolgái, írja Aquinói Szent Tamás a zsidókhoz írt levélnek kommentárjában. 2 részesedés van Krisztus papságában. Először is Krisztus a főpap és egyetlen közvetítő, az egyházat Istennek és atyának papi országává tette. Tehát a hívők egész közössége papi jellegű. A hívők kiki hivatásának megfelelően kerességi papságukat gyakorolják Krisztusnak, a papnak, a prófétának és a királynak küldetésében való részesedésük által. A keresség és a bérmálás szentségei által a hívők szent papsággá szenteltetnek. Vagyis Minden hívőnek van papi feladata. Nem a szolgálati papságé, de mégis fontos és pótolhatatlan feladat megszentelni saját magukat, környezetüket Krisztus kegyelme által. Az 1547-es pontban pedig a Krisztus papságának a második részesedéséről beszél, ez pedig a püspökök és a papok szolgálati, vagyis hierarchikus papsága. Jól lehet, minden hívő a maga sajátos módján részesedik Krisztus egyetlen papságában, mégis lényegük szerint különböznek a általános papság és a szolgálati papság. Egymáshoz vannak rendelve, hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat alapján a katekizmus. Milyen értelemben? Míg a hívők általános papsága a keresztségi kegyelemnek, a hit, a remény és a szeretet életének, valamint a lélek szerinti életnek gyarapodásában valósul meg, addig a szolgálati papság az általános papság szolgálatában áll, és az összes keresztények keresztségi kegyelmének kibontakoztatására irányul. Egyike azon eszközöknek, amelyekkel Krisztus szüntelenül építi és vezeti a maga egyházát. Éppen ezért egy külön szentséggel, az egyházi rend szentségével adják át. Lényeges tehát, hogy különbözik a két papság, az általános papság a keresztség révén, és a szolgálati papság az egyházi rend révén. A következő pontokban a katekizmus Krisztus a fő személyében beszél a papságról. 1548-as pont. A fölszentelt szolga egyházi szolgálatában maga Krisztus van jelen egyháza számára, mint testének feje, nyájának pásztora, a megváltás áldozatának főpapja és az igazság tanítója. Ez az, amit az egyház kifejez, amikor azt állítja, hogy a pap az egyházi rend szentségének erejéből in persona Christi capitis, vagyis Krisztusnak a főnek személyében cselekszik. Krisztus maga cselekszik papságában. Így tehát, hangsúlyozza a katekizmus, a pap ugyanaz Jézus Krisztus, akinek szent személyét az ő meghívott szolgája képviseli. Ez ugyanis a papszentelés miatt hasonlóvá válik a főpaphoz, és hatalma van, hogy magának Krisztusnak személyében és erejében cselekedjék. 12. Pius pápa a Mediator Dei enciklikában ír erről. Krisztus az egész papság forrása, mert a törvény alatti pap az ő előképe volt, és az új szövetség papja Krisztus személyében cselekszik. Ezt a megfogalmazást pedig Aquinói Szent Tamás írja a Summa Theologiében. A fölszentelt szolgálat főként a püspökök és a papok szolgálata által válik láthatóvá a hívők közösségében Krisztusnak az egyház fejének jelenléte. Antiókiai Szent Ignác szép kifejezése szerint a püspök az Atya Isten élő képmása. Krisztus jelenléte a szolgálatban, ezt nem úgy kell érteni, mintha minden emberi gyöngeség uralkodhatnánság, a tévedések, azaz a bűn ellen védett volna. A Szentlélek ereje a szolga nem minden cselekedeténél mutatkozik meg egyforma erővel. Míg a szentségekben ott van a biztosíték, hogy még a kiszolgáló, kiszolgáltató bűnössége sem tudja akadályozni a kegyelem gyümölcsét, addig sok más cselekedetben a szolga emberi pecsétje nyomot hagy, ami nem mindig az evangélium iránti hűség jele, ezért az egyház apostoli termékenységének árthat. Ezzel a megfogalmazással a katekizmus arról beszél, hogy az egyház szolgái magukon hordozzák a gyarlóság jeleit. És végül ez a papság szolgálati. Az a hivatal pedig, amelyet az Úr népe pásztoraira rábízott, igazi szolgálat. Teljes egészében Krisztusra és az emberekre irányul. Teljesen Krisztustól és az ő egyetlen papságától függ, az emberekért és az egyházi közösség javára van. Az egyházi rend szentsége szent hatalmat közvetít, amely nem más, mint Krisztus hatalma. E tekintély gyakorlásának Krisztus példájához kell igazodnia, aki szeretetből utolsóvá és mindenki szolgájává lett. Így tehát joggal mondta az Úr, hogy a nyájáról való gondoskodás az iránta érzett szeretet bizonyítéka. Erről aranyszájú Szent János írt a papságról szóló művében. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.